Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen az Isten tiszteleten. A mai alkalommal az ébredésről lesz szó. Mindjárt elmondom nektek, hogy került a szemem elé ez a téma, és miért vált oly fontossá számomra. Keresek valakit magamnak, Gál Márti, téged találtalak meg, majd téged kérlek, hogyha az igét felolvasom, akkor imádkozzál áldásért. De először is néhány gondolatot hadd osszak meg veletek, hogy került elém ez a téma. Csütörtökön együtt voltunk férfi imakörön, és Liko hozott egy igei szakaszt, a Rómaiakhoz írt levélnek a 6. fejezetéből volt egy rész, és arról beszélgettünk így egymás között. Aztán a testvéri körben ott volt közöttünk a Gedeon társaságnak a magyarországi igazgatója is, és mondta azt, hogy figyeljetek, van egy nagyon jó program, illetve egy honlap, ez a Bible.is, vagy is nevű honlap, ahol számtalan nyelven elérhető a Szentírás. Tehát nem csak olvasni tudjunk, hanem hangzó bibliaként is rendelkezésre áll. És amikor ott már letelepítettem ezt az alkalmazást, és otthon kipróbáltam, akkor elkezdtem így hallgatni. Róma 6-ta, akkor kezdjük el a Róma 6-ta, aztán jött a Róma 7, jött a Róma 8, a zsidókról akkor nem akartam hallani, mert mondom, nem ez a téma foglalkoztat engem, mentem Róma 12, Róma 13, és amikor a Róma 13-nak a legvégéhez értem, akkor azt láttam, hogy betalált, és itt van az ige, amiről szólni kell ezen a mai Isten tiszteleten. De még mielőtt felolvasom az alapigét, és utána imádkozunk áldásért, előtte néhány kérdést így hadd tegyek föl nektek. Amik mindig próbálok, amikor ige hirdetésre készülök, akkor próbálok egy-két kérdést föltenni, hogy gyakorlativá tehessük az igei üzenetet. És én föltettem ezeket a kérdéseket, hogy mi is az ébredés valójában, mit értünk ez alatt, hogy ébredés? A hívőknek is szükséges felébredniük? Vagy mi jelzi, vagy mi jellemzi az alvó hívőt? Milyen az, amikor egy hívő felébred? Tehát ezeket a kérdéseket fogalmaztam meg, és valahol ezek kérdések körül fog járni az igehirdetésnek az üzenete. És az alapige, mint ahogy mondtam, a Rómaiakhoz írt levélnek a 13. fejezetéből lesz, és abból a 10. verstől a 14. versig fogom felolvasni. Isten igéje iránti tiszteletből álljunk fel, és úgy hallgassuk az Isten beszédét. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Ezen felül tudjátok, hogy az idő sürget. Ideje már az álomból felébrednetek, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben éljünk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.
Köszönjük Istenem a te szent ígédet, amely mindig aktualizálni akarja, ami éppen hívő állapotunkban. Te látod Istenem, hogy ki alszik és ki ébred közöttünk, kinek van szüksége arra, hogy a drága szent élek által egy új látást, egy új lelki hozzáállást vegyen ahhoz, hogy meghallja a te ígédet ma, most, és az ő hátralévő életében tudjon emellett kitartani, mert te adod számára, és te adod mindenünk számára azt a vezetést, amelyet tovább tudunk lépni jelenlegi állapotunkból, és te látod is, hogy kinek és miért van szüksége ébredésre. Kérlek, légy most is velünk.
Amen. Kérlek, hogy foglaljatok helyet. Még visszatérnék egy picit erre a csütörtöki alkalomra. És úgy gondolom, amikor az igét elolvastuk, a 6. fejezetből egyfajta feszültség keletkezett ott egyes embereknek a gondolataiban, hogy akkor most mi a helyzet a bűnnek a kérdésével, hogy akkor most nem fog uralkodni rajtunk a bűn, vagy pedig felszólításként kell vennünk az Isten üzenetét, hogy ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben. És azt látjuk, hogy bár részleteiben nem ismerjük a római gyülekezetben élt hívő embereket, sokat nem tudunk róluk, legalábbis a Szentírás alapján, talán mivel ez a személyes kapcsolat ilyen értelemben nem volt meg Pál és a római gyülekezet között akkor, amikor a levél keletkezett, ezért Pálnak lehetősége volt egy áttekintést adni az üdvösségről, az Isten megoldásáról, hogy hogyan vezeti el a bűnös és elbukott embert Isten jelenlétében, hogyan váltja meg a hívő embert, és milyen ajándékban részesíti a híveket. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, egy rendszeres teológiát olvashatunk a rómaiakhoz írt levélben. Szemben mondjuk egy efézusi levél, vagy egy kolossé levél, vagy egy galata gyülekezetnek írt levél, ahol nagyon sok személyes üzenet elhangzik benne, és az akkori történesekre reflektál Pál apostol, és fejti ki azokat a dolgokat, és hogy azzal kapcsolatban mi Istennek a véleménye. Na de most itt vagyunk ebben a helyzetben, de mégis valamit tud, mégis valamit ismer Pál apostol a gyülekezetnek a helyzetéről, állapotáról, mert pont a 6. fejezetben a 19. és a 21. vers úgy fogalmaz, hogy emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt, mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáljul a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáljul az igazságnak a megszentelődésre. Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok voltatok. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyelletek. Mert azoknak a vége halál. Hát ezek szerint a római hívőknek az életében is még voltak olyan megtört dolgok, mondjuk így, hogy bűnök és vétkek, amiket el kellett nekik hagyniuk. Hiszen nem véletlenül fogalmaz így Pál apostol, hogy emberi módon szólok hozzátok. Tehát vannak gondok, vannak problémák. És az érvelésének az a módja, hogy visszaemlékeztet őket a múltra. Emlékeztek arra, hogy milyen volt a ti életetek, hogyan viselkedtetek, amikor még Jézus nem szólt hozzátok, amikor még nem találkoztatok vele? Hogy mennyire szégyenlitek azt az időszakot, ami megtörtént a ti életetekben? És látjátok, hogy a bűnnek ez a következménye, ez az eredménye, amik miatt most szégyenkeztek. Tehát ezen keresztül élve is mutatja be számukra azt, hogy nem érdemes a bűnnek helyet adni az életünkben. És a bűn az nem egy olyan kérdés, amit letudhatunk a megtérésre és az újjászületésre. Ez egy állandó téma a mi életünkben, a gyülekezetnek az életében, és ezzel a témával foglalkoznunk kell. Amit látnunk kell ebben a részben, hogy különbség van abban, ami Jézus Krisztusban megvalósult, egy megtért és új életet nyert ember számára, és más, ami gyakorlati életünk. Hogyan értem ezt? Itt ebben a részben is a 17. versben azt mondja, hogy szívetek szerint engedelmeskedtetek, és ennek megvan a gyümölcse. És ehhez az igevershez egy másik igét hadd kapcsoljak, a 2 Korintus 5.17-ből, amikor Pál azt mondja a korintusi híveknek, hogy azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Tehát ebben benne van az, hogy ha valaki kap egy új életet Jézus Krisztustól, a régiek elmúltak, minden újjá lett, Jézus Krisztusban tökéletesek, megszabadultak, és igazak vagyunk. Ezt mondja Istennek az igéje. Csak itt Pál apostol egy másik dolgot is hangsúlyoz, hogy vannak bizony tagjaink. Tehát van nekünk kezünk, van nekünk lábunk, van nekünk nyelvünk, szemünk és fülünk, és mindenünk van, és gondolataink, értelmünk, és ezt valamire odaszánhatjuk. És erről beszél Pál apostol, hogyha ez a drága változás megtörtént a ti életetekben, hogy új életetek adtatok Jézus Krisztusban, akkor a lehetőség már adott, hogy jó dolgokra szánjátok oda a kezeteket, a lábatokat, az időtöket, a gondolkodásotokat, úgy beszéljetek, olyan dolgokra figyeljetek, a szemetek ne tévedjen el más dologra, mert ezek a ti tagjaitok, és hogyha egyszer átadtátok az életetek Jézus Krisztusnak, akkor ez a gyakorlati életben is meg kell, hogy mutatkozzék. A következő dologgal igazából eljutunk az ébredés témájához, hogy azt olvashatjuk, bár konkrét bűnök nem jönnek elő a rómaiakhoz írt levélben, nem úgy, mint a korintusi levélben, nagyon sok mindent Pál apostolnak fel kell sorolni, hogy mit tűrtek el a gyülekezetben a kedves testvérek. Itt a római gyülekezetnél ezt nem olvashatjuk, de mégis azt olvashatjuk, annyira ismeri őket, hogy bizony-bizony nektek is fel kell ébrednetek. Na már most kinek kell felébrednie? Hát annak kell felébrednie, aki alszik. És szeretném, hogyha ezzel a témával kicsit foglalkoznánk, hogy milyen az, amikor valaki alszik. Amikor az Úr Jézus megszólítja az embert, akkor mondhatjuk talán azt, hogy az embereknek két csoportja van. Van az a csoport, aki még nem tért meg, aki még nem érti Jézus Krisztusnak az üzenetét. Ővelük kapcsolatban a Szentírás nem úgy fogalmaz, hogy alszanak ezek az emberek, hanem ezek az emberek Isten számára halottak. De gyakorlatilag majdnem ugyanazt produkálja mind a két ember. Tehát az alvó is, meg a halott is nem tud reagálni a környezetében történtekre. Viszont nagy különbség van a kettő között. És azt tudjuk, hogy ha csak az az ember aludhat, akiben van élet. És itt most a hívőkről van szó. Megnéztem egy kicsit a definíciót a földi alvással kapcsolatban, hogy hogyan fogalmazták ezt meg okos emberek, gyakorlatilag a saját szavainkkal is nagyjából vissza tudnánk ezt adni, hogy a szándékos testmozgás és a külső ingerekre adott reakciók csökkenése jellemzi az alvást, az emberi állati test nyugalmi állapota, amikor a szem be van csukva, és az elme nem éber. Ekkor a tudatos mozgás teljesen, vagy nagy részt szünetel. Tehát erről az állapotról ír itt Pál apostol, ez az alvásnak az állapota. Az alvásnak az az állapota, amikor nem tudunk reagálni dolgokra, mert egyszerűen nem tudunk tudatosan cselekedni, nem látjuk az eseményeket, nem halljuk a dolgokat. Alvó állapotban vagyunk. És létezik lelki alvás is, vagy szellemi alvás is. Amikor nem látjuk se magunkat tisztán, hogy milyenek vagyunk valójában, mi az, amit megengedünk az életünkbe, nem helyesen látjuk se a testvéreinket, se a világot, se a világban élő embereket, se Istennek a szándékát, nem, mert alszunk. És nem is nagyon tudunk reagálni ezekbe a helyzetekben Isten szerint, mert alvó állapotban vagyunk. Ebből az alvó állapotból bizony fel kell ébredni, és egy-két igeverset hadd olvassak föl egy a Szentírásból, ami az alvó állapotot fejezi ki. Mint mondtam, nagyon sok hasonlóság van egy halott és egy alvó között. Tehát olyan szempontból, hogy a történésekre nem tud reagálni. De mégis óriási különbség van, mert az egyik halott, a másik meg él, csak föl kéne neki ébrednie. De nem mindig egyszerű ez az ébredés. Nézzük meg, hogy mit mond erről az állapotról a Szentírás. Azt mondja az Ézsaiás 59.10-ben, hogy tapogatjuk, mint a vakok a falat, és tapogatunk, mint akiknek szemük nincs. Megütközünk délben, mint alkonyatkor, és olyanok vagyunk, mint a halottak az egészségesek közt. Az Úr Jézus is nagyon szomorú volt, amikor itt járt ezen a földön, és hirdette az evangéliumnak az üzenetét, és ezt a vakságot, ezt az alvást, ezt a halotti állapotot tapasztalta, és így fogalmaz egy helyen. Azért nem hihetnek vala, tehát a Szentírás, vagy a János apostol, a Szentíró megfogalmazza, azért nem hihetnek vala, mert ismét mondta Ézsaiás, megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívüket, hogy szemeikkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Olyan szomorú, hogy idáig el lehet jutni. Olyan szomorú, hogy Isten, aki szeret minket, aki az életnek a forrása, minden bizonyan nem ez volt a szándéka, hogy az emberek vakok legyenek, hogy az emberek kemények legyenek, hogy az emberek ne lássanak, ne értsenek, meg ne tudjanak térni, hiszen ezért jött el ő, hogy mindez megtörténhessen az életünkben. Mégis eljöhet az a pillanat, amikor az állandó visszautasítás, elutasítás miatt ez az állapot beáll. És Jézus Krisztus, amikor itt járt ezen a földön, gyülekezetekben, zsinagógákban fordult meg, olyan emberekhez beszélt, és olyan emberekről szól ez a megállapítás, akik magukat hívőknek tekintették. Voltak közöttük jó szándékúak is, és nem mondanám, hogy teljesen vagy kemény lett volna a szíme például Nikodémusnak, Izraelnek a tanítójának, de ő se értette ezeket a dolgokat, amikről Jézus beszélt. De legalább volt annyi alázat benne, hogy nem arra volt büszke, hogy én vagyok a legjobb tanító, egyik legjobb tanító Izraelben, hanem oda ment, bár gyáva volt, és az éjszaka leple alatt kereste fel Jézust, és hízelkedett neki, de mégis feltárta a szívének a helyzetét, állapotát, és Jézus tudott hozzászólni, és minden bizonya meg is változott az ő élete, ahogy látjuk a következő élethelyzetekben és döntési helyzetekben, hogy Nikodémus nem értett egyet a Sanhedrinnek a döntésével, tehát egy változás következett be az ő életében. Vagy egy másik igét hadd hozzak nektek, az 1 Korintus 2.14, azt mondja, az érzéki ember pedig nem foghatja fel az Isten lelkének a dolgait, mert bolondságok neki, meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. Aztán még egy szomorú megállapítás Páltól a 2 Korintus 4.4-ben, amikor ezt olvashatjuk, akikben a világistene megvakította a hitetleneknek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Sajnos Pál apostolnak is rá kellett jönnie arra, hogy nem minden ember előtt világos Krisztus evangéliuma. Mert vannak olyan emberek, akik nem értik, amikor az evangélium üzenete elhangzik, és ezt úgy magyarázza, hogy igenis ennek a világnak van egy istene, aki képes megvakítani az embereknek a gondolkodását az ő hitetlenségük miatt, vagy világszeretetük miatt. Ilyen hatást tud kifejteni a közöttünk, körülöttünk élő emberekre. Ez tény, ezt mondja az Istennek az igéje. Egy másik igéverset, és azért ez már inkább a hívőknek szól, sőt, egyértelműen nekik szól, amikor azt mondja, hogy aki pedig gyűlöli az ő atyafiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit. Tehát látjuk azt, hogy itt fogyatékkal élő emberekről beszél a Szentírás, mozgássérültek, képességhiányos emberekről beszélünk. Egyszerűen Isten jelen van, és Isten szól hozzánk, és Isten a jóra vezet minket, és Isten meg akarja áldani a mi életünket, és nem véletlenül szól Pál apostol itt a római gyülekezethez, amikor azt mondja, hogy hát ideje már az államból felébrednetek. Tehát ideje az államból felébrednetek. Tehát akkor ebben benne van az, hogy ez az Istennek a szándéka, és a lehetőség is adott, tehát fel tudunk ébredni az államból. Mert különben nem kérni ezt Pál apostol, vagy nem inteni a római gyülekezetet. A következő, amit szeretnék így ezzel kapcsolatban elmondani, hogy az alvás, az lehet egy menekülés is. És én mind a mai napig emlékszek egy fiatal emberre, aki erről tett bizonyságot, akkor, amikor bemerítkezett Jézus Krisztus nevében, minek utána megtért, hogy gyerekkorában, iskolai évei során annyira nem tudott beleilleszkedni ebbe a világba, az osztályközösségbe, annyira frusztrált volt, annyira nem találta a helyét, hogy azt mondta, hogy minden estét már alig vártam, hogy aludhassak egyet, hogy álmodhassak. Az az én világom. Ott nem bánt engem senki. És képzeljétek el, hogy éveket élt le így, hogy a legnagyobb öröme az volt, hogy este lefeküdhetett és álmodhatott. Mert nem találta a helyét ebben a világban. Elmenekült. Elmenekült az alvásba, elmenekült egy álom világba. Hát nem mindig egyszerű ez az ébredés, sőt mondjuk azt, hogy nem egyszerű felébredni mondjuk kora reggel, és ugye eszembe jutnak a gyerekeim is, hogy most már eljött az az idő, amikor ők korábban kelnek, mint én 6:30-kor kelek, mert 8-ra megyek dolgozni, de a Dani az már 5 óra előtt fent van, ha 6-ra kell neki mennie dolgozni, hogy a gyerekek járnak Fertődre a Portpáciba, és nekik már 5:20-kor kell felkelni. És így elcsodálkozok ezen, hogy ilyen fiatalok, és hogy milyen hamar képesek voltak így átállni, és korán reggel felébredni, és korán reggel felkelni. És minden bizonnyal nekik se egyszerű mondjuk hajnalban minden nap felkelni. Az ember érzi a visszahúzó hatást, hogy jó lenne még egy picit pihenni, de nem lehet, mert itt az idő, fel kell kelni. Nem tudom, hogy ti hogy gondoltok így a lelki ébredésre. Én úgy gondolom, hogy először is, amikor ébredésről beszélünk, akkor megtérőknek a tömegeire gondolunk, hogy sok-sok ember hirtelen megtér. Én szerintem ez az elgondolás valójában az ébredésnek már csak a gyümölcse. Nem ez az ébredés. Nem erről beszélt Pál apostol, amikor felhívta a Rómában élő hívőknek a figyelmét, hogy az álomból fel kell ébredni, hanem hogy ti változzatok meg. De még mielőtt erről beszélnénk, én szeretnék egy-két okot felsorolni, ahogy én látom, hogy miért alszik el egy hívő. Az egyik már említésre került, Jónásnak a története, és döbbenetes ez a megfogalmazás a Jónás 1:6-ból, amikor ezt olvashatjuk, hogy de hozzá méne a kormányos mester, és ezt mondta neki, mi lelt, te nagy alvó, kelj fel, kiálts a te Istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el. Jónás engedetlen volt Istennel szemben. Úgy gondolta, hogy amit Isten tőle vár, az már sok. Az már túl sok. Én ezt nem vagyok hajlandó, vagy nem vagyok képes megtenni. Én nem fogok oda menni Ninivébe, és az erőszakos embereket megtérésre inteni. Inkább pusztuljanak el az erőszakosságuk miatt. És a mi életünkben is lehetnek olyan helyzetek, amikor azt mondjuk, hogy ez már aztán sok. Túl sokat kell szenvedni, túl sokat kell eltűrni, túl sokat kell várni, ez már sok. Annyiszor megsértettek, ez már sok. És akkor mondod azt, hogy nem teszed meg. De Istennél ez nem működik. Isten nem fogadja el ezeket az indokokat, ezeket a kifogásokat, ezeket a hárításokat. Ő el akarja végezni az ő munkáját, és nem tágított Jónástól, tehát őt akarta felhasználni erre a munkára. Igaz, hogy cselekedete engedetlensége miatt elaludt, de Isten mégis megtalálta az útját, módját annak, hogy egy alvó szolgát felébresszen, és ez megtörtént az ő életében. Hogy a másik, amikor a hívő ember elaludhat, az pedig a szomorúság és a csalódás. Amikor csalódunk, akár a keresztény életben is, hogy mi nem erre számítottunk. Azért nagyon tetszett nekünk az, hogy Isten szeret minket, békességet ad, megajándékoz minket annyi mindennel. Ez mind olyan jó, olyan gazdagon ellátott minket, de aztán belebotlunk egy csomó problémába, akár visszautasításokba, akár abba, hogy nem térnek meg az emberek körülöttünk, vagy a mi alkalmatlanságunkat felismerjük. Észreveszünk azt, hogy még mindig szeretjük a világot, és sok-sok mindent észrevettünk, és ezek a dolgok akár csalódásként is megélhetjük, és szomorúsággal tölthetnek el minket. És ezzel kapcsolatban látom azt, amikor az Úr Jézus figyelmezteti az apostolokat, és azt mondja, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne jussatok. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. És megfogalmazza a Lukács a 22:45-ben, és minek utána fölkelt az imádkozástól, az ő tanítványaihoz ment már, mint Jézus, aludva találta őket a szomorúság miatt. A tanítványok másképp képzelték el az Istennek az országát. Ők azt gondolták, hogy hamarosan királlyá koronázzák az ő mesterüket, Jézus Krisztust, és Isten országa beköszönt Izraelben. Ezzel szemben tudatosult bennük az, hogy Jézus Krisztus most az életét fogja adni értünk, elutasítják őt, megverik, megkorbácsolják, és kivégzik a következő nap. És ezt a csalódást, ezt a szomorúságot, ezt a nehéz helyzetet nem tudták ők feldolgozni. Bár egyértelműen szólt hozzájuk Jézus, hogy ebben a helyzetben nektek imádságra és éberségre van nektek szükségetek, mert látjátok magatokon is, hogy milyen gyengék vagytok, de ha ezt gyakoroljátok, akkor tényleg meg tudtok majd állni ebben a kísértéses helyzetben. Vagy a másik, a harmadik dolog, amit említenék, ez pedig a belefáradás is lehet, ami az alvást eredményezi a hívő embernek az életében. Ezt olvashatjuk a 10 szűzről szóló példázatban is, amikor az elején nagyon lelkesek voltak a hívek, és amikor látták, hogy késik a vőlegény, mindnyájan elszúnyadtak és elaludtak. Még két dolgot hadd olvassak az alvással kapcsolatban, ami az alvást eredményezheti az életünkben. Az egyik, az a világ szeretete, azt mondja Isten igéje, hogy ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. És a Jakab 4:4-ben parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. A világnak a szeretete az valójában egy ezerarcú valami. Tehát bármi lehet számunkra a világ szeretete. Bármi, ami elválaszt minket Istentől. Bármi, ami a világ kultúrájához, életfelfogásához, filozófiájához illeszkedik. Minden lehet a világ szeretete. Ez nagyon nehéz definiálni, hogy mi minden lehet a világnak a szeretete, de ha valaki megtért és újjászületett, az különbséget tud tenni Isten szeretete és a világ szeretete között. Én azonosítottam még egy problémát, ami az alvást eredményezheti az életünkben, ez pedig az efézusi gyülekezetnek írt levélben hangzik el, amikor ez az üzenete az Úr Jézusnak a gyülekezet angyalához, de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad, ez a Jelenések 2:4-ben van megírva. Ezen gondolkoztam, hogy mit is jelent ez az első szeretetnek az elhagyása. Ez az első szeretetnek az elhagyása az a bensőséges élő kapcsolat Jézus Krisztussal. Ha ez valamikor bekövetkezik az életünkbe, mert ugye amikor megtértünk és újjászülettünk, akkor rajongtunk Jézusért, és oda voltunk teljesen érte, és azt mondtuk, hogy mindent elhagyunk Jézus Krisztusért. Aztán telik, múlik az időszak, megmaradnak a tanítások, megmaradnak a formák, de lehet, hogy elmarad ez az első szeretet. Ez a bensőséges kapcsolat Jézus Krisztussal. Ez az élő kapcsolat. Amikor az Isten szeretetének melegsége át tudja járni mi szívünket. Amikor a világosság tényleg beárad és megerősít minket. És azt mondjuk, hogy jó van, nem tudjuk, hogy mit fog hozni a holnap, meg a következő év, de azt tudom, hogy Isten kezében van az életem, és bármit megcselekedhet veled, bármilyen helyzetben meg tudja tartani az én életemet. Ez sokkal, de sokkal többet ér ez a bensőséges kapcsolat, mint a teljesen tiszta tanítás, vagy a ismeretnek teljes tárhára. És azt is látjuk az efézusi gyülekezetnél, hogy ők azért egy csomó jó dolgot megcselekedtek. Helyes volt ott a tanítás. A hamis apostolokat leleplezték. Nem engedték meg a nikolaitáknak a cselekedetét, akik a népen akartak uralkodni. És egy csomó helyes dolog volt az életükben, de azt mondja, hogy van egy gond, valahol te már eltértél, valahol már elaludtál, ez pedig az, hogy az első szeretetet elhagytad. És szeretnénk most szólni az ébredésnek a folyamatáról. Az első, ami mindenképpen szükséges, az ezt az igét szeretném még egyszer felolvasni, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek, mert jó lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Legyetek éberek és könyörögjetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Itt indul az egész. Fel kell ismernünk azt, hogy valami híja van a mi életünkben. Aztán a második elfordulás a bűntől és a test fegyelmezése. Nagyon drága az 50. Zsoltár, de hogyha megnézitek talán az utolsó verse, a 23. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Az útra vigyázni kell, és akkor eljön tényleg a szabadítás. Erre koncentrálnunk kell, meg kell néznünk, hogy mi az, amit ki kell vetni az életünkbe. Ugye az imaóra is erről szólt, hogy van egy nagy doboz, amiből bele kell pakolni azokat a dolgokat, amiket Istentől elválasztanak minket. De én úgy gondolom, hogy kevés azt a padlásra vinni, mert ha padlásra fölvisszük, akkor onnan le is hozhatjuk. Tehát nekem tetszik az, amit Efézusban tettek a hívők, a mágikus könyveket összehordták, és a főtéren elégették. Tehát soha többet nem akarunk ezekkel foglalkozni. Tehát kevés. Kit beteszed a dobozba, egy idő után a doboz megint a kezedbe köt ki. Tehát erre nagyon oda kell figyelnünk, hogy ezekből el kell fordulni. És ugye pont az alapigében is olvashatjuk, hogy vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit. Vagy később, hogy a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Vagy Pál apostol azt mondja, hogy sok minden tártért már Jézus Krisztussal, de megsanyargatom a testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Tehát ez egy folyamatos küzdelem és harc volt az ő életében. Hogy Jézus Krisztus veled? Jézus megkérdezi tőlünk is, hogy mit akarsz, hogy veled cselekedjek? És ez a vakember azt mondta neki, hogy mester, hogy lássak. Hát nekünk is így kell kiáltanunk Jézushoz, hogy Jézus, nekem arra van szükségem, hogy lássak. Arra van szükségem, hogy a te szemeddel lássak, nem az én szememmel. És amikor arról van szó, hogy ébredésre szükség van-e vagy nem, akkor nagyon vigyázzunk, hogy a saját életünket ne a gyülekezeti tagokkal akarjuk összehasonlítani. Mert akkor lehet, hogy arra a következtetésre jutunk, hogy nekünk nincs szükségünk ébredésre. Hanem vegyétek elő Pál apostolnak a gondolatvilágát, lelki világát, és olvassátok el azt, és akkor meglátjátok azt, hogy szükségünk van az ébredésre. Vagy hogyha az ébredésre gondolunk, akkor nem arról van szó, hogy az egy gyakori esemény egy embernek az életében, egy csomó helyzetben fel kell ébrednünk. Valahogy kísért minket az elfáradás, a csüggedés, az elalvás, és ismét szükségünk van arra, hogy felébredjünk. Én nem hiszem, hogy ez egy egyszeri esemény egy hívő embernek az életében, és nem hiszem, hogy csak háromszor kéne, hogy az életében megtörténjen. Ez egy gyakoribb esemény kéne, hogy legyen a mi életünkben. Tehát az Úr Jézus megkérdezi, hogy mit szeretnétek, hogy veletek cselekedjek. És szeretnék egy-két dolgot még arról elmondani, így már a igehirdetésnek a végén, hogy az ébredésnek mi a gyümölcse. És amikor ezzel foglalkoztam, hogy az ébredésnek mi a gyümölcse az én életemben, a mi életünkben, akkor előse került így a Szentírás lapozgatva a megtérőknek a sokasága. Tehát másik verseket, más igazságokat, más gyümölcsöket találtam a Szentírásban, és ezek pedig a következők. A 2 Korintus 4:6 úgy fogalmaz, hogy mert Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének, a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Kicsit nehéz ez a megfogalmazás, nehéz megérteni. Valójában arról van szó, hogy amikor valaki felébred, akkor meglátja Jézust. És Jézus arcán meglátja Istennek a dicsőségét. Ez az, ami felemelő érzés, és nem csak, hogy felemelő érzés, de ez a valódi élet, ez a valódi szabadság. Nem véletlenül az Efézus 5:14-ben is van szó az ébredésről, annak okáért mondja, serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te neked a Krisztus. Ha felkelünk az álomvilágból, akkor megláthatjuk Jézus Krisztust. De ezt fel kell kelni. Tehát ez a sorrend. Először felkelni, és utána meglátni Jézus Krisztust. Persze, ahhoz, hogy valaki kész legyen felkelni, ahhoz látni kell, hogy mit, miért tesz az életében. Hogy jó Jézussal találkozni. És ezért mindent érdemes odaadni, ezért mindent érdemes megtenni. Azt olvashatjuk, és a kegyelemről is volt szó így a mai nap, hogy mennyire értékes az Istennek a kegyelme. Zsoltáros úgy fogalmaz, hogy hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. És még Pál apostollal kapcsolatban néhány gondolat, hogy de nem csak Pálnál, Jánosnál és Péternél. Ezt hadd mondjam el nektek, hogy nem nagyon szeretek Jehova tanúival beszélgetni, mert sokszor olyan meddőnek tűnik a velük folytatott beszélgetés. De egyszer, amikor velük beszélgettem, akkor így ezt fejeztem ki. Tudjátok, hogy ők tagadják Jézus Isten voltát. És ezért nagyon tévelyeknek. És amikor így velük beszélgettem, akkor azt mondtam, hogy figyeljetek, nézzétek meg, hogy hogy beszél Jézus apostol, Péter apostol és Pál apostol Jézusról. És mind a hárman rajongtak Jézusért. Teljesen oda voltak. Az ő szépsége, az ő dicsősége teljesen lebilincselte az ő tekintetüket. És ő érte mindent kárba veszni hagytak az életükben. De hiába mondtam el ezt nekik, hiába van ott előttük a Szentírás, akkor se értették meg azt, hogy Jézus Krisztus valóban az Istennek a fia. Minden más egyéb, ami ebből következik, ebből a szeretetből, ebből a közvetlen kapcsolatból táplálkozik. Az, hogyha utána erőt nyerünk, utána tudunk az emberekkel beszélgetni, utána be tudjuk őt mutatni másoknak, utána, amikor ezek az emberek meg tudnak térni, meg tudják őt ismerni, meg tudnak szabadulni a bűneikből, ez azért van, mert találkozunk Jézusra, azért van, mert helyesen látjuk őt. De vajon mennyire láthatunk helyesen, mennyire láthatjuk a dolgokat helyesen magunk körül, ha oly sok mindent megengedünk az életünkben? Mennyi mindent hoz elénk a média? Régen csak egy televízióról beszéltünk, és a ige hirdetések a televízió ellen szóltak. De most már a világ az ott van a zsebünkben, ott van a kezünkben, az összes média tartalommal együtt, és ott olvassuk ezeket a dolgokat. Fel kell ismernünk ezeket a veszélyeket, hogy ezek azok a dolgok, amik alvásba visznek minket, és hogy teljes mértékben minden igyekezetünkkel arra van szükségünk, hogy felébredjünk egy álomvilágba, és tényleg megláthassuk őt olyannak, amilyen ő valójában. Nem tudom, hogy ti mennyire érzékelitek ezt a nyomást, hogy mennyire hallhatjuk ezt a altató furujázást, ami minket egy ilyen langyos, posványos keresztény életbe akar minket hajtani, és azt mondja az ördög, hogy ennyi a hívő élet, holott mi tudjuk, hogy nem ennyi, ennél sokkal, de sokkal több. És kell, hogy ezt felismerjük, kell, hogy ebben bátorítsuk egymást, kell, hogy lássuk a hiányosságot, hogyha nem tudunk az igéről beszélni helyesen, Kell, hogy lássuk a hiányosságot, hogyha nem olyan a mi imádságunk, nem látjuk a szükséget, nem látjuk azt, hogy mi az, ami igazán hiányzik az életünkből. Szeretném a legvégén néhány kérdéssel lezárni az igehirdetést, hogy ki vizsgálja meg magát, hogy mennyire éber. Már az segítség, ha megérted, hogy téged mi hajtott álomba, szomorúság, csalódás, belefáradás vagy a világ szeretete. E tekintetben a másik gyülekezeti taghoz hasonlítom magamat éberségben, vagy mondjuk Pál vagy János apostol lelkületéhez. Kész vagy-e megtenni mindent azért, hogy felserkenj az álomból? És a legvégén egy rövid kérdés, hogy mi a te életed célja? Ez az az üzenet, ami az én szívemen volt, az ébredésnek a szükségessége, és ez az, amiben egymást kell, hogy segítsük és támogassuk, erre bátorítsuk egymást. Amen.